Sárdi Dóra és Kovács Eszter a vendégem továbbra is, a Pagony alapítói. Ketten vagytok, hárman, nem, hát hatan vagytok összesen, igaz?
Igen.
Mindenki hozza pár, mindenki hozta párját. Hello, sziasztok, alapítsunk egy könyvkiadót, de hozom a férjemet is, jó? Kb. Így volt?
Pont.
Pont.
Nem hiszek nektek.
Tényleg? Tényleg.
Igen, nem akarom kihagyni a buliból, hát mégiscsak az uram. Na jó, menjünk vissza akkor a holland gyerekirodalomra, meg arra a társadalmi felelősségre. Egyébként ezért hívtalak ide titeket konkrétan. Tehát, hogy a társadalmi felelősség ez iszonyatosan pont akkor, abban a korban, amikor kellenek a kapaszkodók. Amikor elindult a november elején a Rádiókafé, akkor kérdezték tőlem, hogy miért fontos ez nekem, vagy miért jó az, hogy mi most egy ilyen rádiónak a része vagyok, és erre azt mondtam, hogy egy ilyen világban, ahol egy picit ilyen kártyavár jellegű minden, és ráfújsz, és összedől, akkor nagyon fontos az, hogy legyenek kapaszkodók. És nyilván nem biztos, hogy én leszek az a kapaszkodó, de mindenképp ez a szándék, hogy valamilyen markolat legyen nyilván, hogy valamilyen kapaszkodó. Szóval visszatérve rátok, ugye miért mondtátok azt, hogy a holland gyerekirodalom az nektek irányadó, nektek inspiráció és etalom? Miért nem a finn?
A finn is egy jó példa lenne, most a sors úgy hozta, hogy mi valahogy a hollandhoz közel kerültünk, és van 2-3 nagyon jó holland fordítónk, ami tényleg így praktikus szempontnak tűnik, de a finn is egy jó példa lett volna.
De vannak finn könyvek is.
De vannak finn könyvek is, csak azt mondjuk a Cerka Bella kiadó adja ki főleg a finn könyveket. Tehát ő lehet, hogy pont ugyanezt a finnekről el tudnám mondani, tehát most lehet, hogy megértettem valamit, hogy mire vagy kíváncsi a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban, és tényleg a holland gyerekirodalom példájával, és azt követve, mit tud a Pagony mutatni tulajdonképpen, de ami igazából a Pagony jelmondata már 20 éve is, hogy nagyra tartjuk a kicsiket. Szóval, hogy ennél többet én nem tudok mondani, mint hogy, de ez kicsinek hangzik, de tényleg egy fontos dolog, hogy ne nézzük hülyének a gyerekeket. Tehát ez a legfontosabb.
Van egy ilyen mondás, hogy a gyerek nem hülye, csak kicsi.
Igen. És azt gondolom, hogy ez a Pagony árszpoétikája, és minden könyvünkben, és ennek a kritériumnak minden könyv meg kell, hogy feleljen, hogy a gyereket komolyan kell venni, és partnerként kell kezelni, és fogadj, tehát hogy egy autonóm, egy gondolkodó lény a gyerek is. És ez a jó gyerekirodalomnak szerintem tényleg az alfája és omegája, és én ezt szeretném, hogyha ez így átmenne. És tehát, hogy a másik gondolkodó lény meg a szülő egyébként, de hogy azt feltételezi a Pagony igazából, aha, és hogy olyan könyveket adunk ki,
A konfliktus, ami kifejezetten jókat röhögünk szülőként.
Igen, Tehát az is egy fontos dolog,
konkrétan nekünk is szólhatna.
Hogy a szülő is jól szórakozzon.
Egy kis ozorázás.
Igen.
A varázsgombánál nem tudott a szerző is nyilvánvalóan.
Ő nem, egyébként.
Rendben volt már.
Nem, ő neki ez belülről fakad. Neki nem kell ehhez varázsgomba.
Akkor még jobban rígykedem. Mind a ketten szülők is vagytok.
Igen.
És az előbb Dóra, megláttam a telefonon, 4 gyermek édesanyja vagy. Eszter?
2.
2, oké. Adja magát a kérdés, mert ugye itt az előbb most megérintettük ezt a nevelési irányzatot valójában, meg ezt, hogy a gyerekre hogyan nézünk, és hát picit hozzuk ide az oktatást. Ti milyen iskolába járatjátok a gyerekeiteket?
Hát alternatív iskolába járnak most azok.
Úgy néztél rám, hogy ez nem kérdés.
Nem, csak azért vagyok bizonytalan, mert egy fiam már egyetemre jár, az egyik lányom most érettségizik, és van 2 kisebb, de az állami oktatást mi egy pár éve elhagytuk teljes mértékig. Tehát ott kezdett mindenki, de most már alternatív magániskolában járnak, aki még közoktatásban van.
Na hát nálam az a boldog helyzet van, hogy már senki nem jár közoktatásba, hanem most már két egyetemista korú gyerekem van.
Akkor múlt időben kérdezem.
Múlt időben.
De látjátok, ez pedig, azért jó, mert azt gondolhatjátok rólam, hogy én azt gondoltam, hogy milyen fiatalok
vagytok.
Hogy még iskoláskorú esetleg kisiskoláskorú gyerekeitek. Figyelj, remélem, hogy ezzel azért most már jobb oldalra kerültem nálatok. Itt azért volt egy kis...
Lehet azt gondolni, hogy két öreg asszony ül itt a stúdióban.
De nem, tehát jó, oké.
Na, szóval, hogy nekem meg végig valahogy úgy sikerült, hogy ilyen elitiskolába jártak a gyerekeim, és nem tudom, hogyha most előről kezdeném ezt az iskolaválasztási kérdést, akkor most mit évő lennék, mert nagyon sok pozitívumot el tudok mondani, és nagyon sok negatívumot is ezekről.
Elitiskola alatt, de közoktatásban? Tehát vagy hát állami, állami oktatási rendszerben
persze,
is?
Tehát nevesíteni is tudom, hogy Fazekasba jártak, Trefortba jártak, Ötvösbe jártak, tehát ilyen iskolákba jártak a gyerekek, amik bizonyos szempontból tényleg nagyon jó iskolák, meg nagyon jó tanáraik voltak, még fiatal tanáraik is voltak sokszor.
De ugyanabból tanultak a gyerekek. És tehát ugyanad szerint tanultak a gyerekek. Tehát, hogy
hát nem, azért nem ez sokszor tanárfüggő, tudod, hogy
mit. Szóval nem ez, nem
tehát
ez
azért ez nem, nem, igen. De hogy más szempontból meg nyilván egy nagy teher is ez, a, ez az elit oktatás, meg nagyon szorongató, meg nem tudom. Tehát, hogy terheket rak a gyerekekre fölöslegesen, szerintem.
Jó, ugyanide, és engedjétek meg, hogy megkérdezzem, vagy nem is, ez a kérésem felétek, hogy mit tanácsoltok azoknak, akik nem tehetik meg, hogy magániskolába, meg alapítványi iskolába, alternatív iskolába írassák a gyereküket. Nekik most mit tanácsoltok ti, akik 20 éve a gyermekkönyvkiadói piacon vesztek részt, és gyakorlatilag tövéről hegyire ismeritek azokat az üzeneteket, amikre a gyerekek fogékonyak, és ahogyan érdemes a gyerekekkel kulturálisan bánni.
De milyen értelemben tanácsolunk? Tehát iskolai kérdésekben nem tudunk tanácsot adni, és nincs is
adni,
közünk
nem
hozzá.
Nem kell nevet adni az iskolának. Mit de, csináljon az?
De nem, semmi köze.
Nem, tehát ez még az intézményi kettővel ezelőtti, a zene előtti kérdésedre, amikor az ESZTI a holland irodalomat hozta, ott én a Pagony által kialakított terek hoznám be mindenképp, amik nagyon fontosak, tehát a boltjaink, amik tényleg úgy vannak kialakítva, hogy nagyra tartjuk a kicsiket, tehát hogy minden szempontból gyerek kompatibilisek, onnantól kezdve, hogy van WC, amit bárki használhat, az, hogy van játszósarok, ahol normális módon lehet játszani, és hogy minden könyvhöz hozzá lehet nyúlni, és vannak kibontott játékok, tehát hogy nincs ez ilyen nem tudom, milyen portás magatartás, hogy rákiabálunk valakire azért, mert az ablakos könyvnek kinyitja az ablakját, azt ugyanúgy el lehet adni, ha ki van nyitva, ha nem is rögtön, de az utolsó példányt el fogják vinni, szóval, hogy tényleg ez a partnerség, ez nekünk nagyon-nagyon fontos, és a bizalom bennünk, hogy a szülő ért majd ahhoz a gyerekhez, és majd leállítja azon a ponton, és mindig egy csalódás egyébként, amikor ez nem történik meg, hogyha elkezd örjöngeni, hát elkezd örjöngeni a boltban, ledob dolgokat, vagy valami, a gyerek, és akkor mi mindig bízunk a szülőbe, hogy kompetensen fog tudni viselkedni, és előfordul.
Lehet, hogy félreérti a ti üzeneteiteket. Tehát, hogy a nagy, nem tudom, nagy nyitott szellemiséget
nem,
lehet,
nem,
hogy
hát ez általában ez működik. Tehát azért nem szokott ebből igazi probléma lenni. Tehát, hogy tényleg ez a partnerség szerintem nagyon fontos, és erre most én kérdésre tényleg az oktatással kapcsolatban nehezen tudunk bármit mondani, mert ez borzasztó gyerekfüggő, tanárfüggő, iskolafüggő, még most is 100%-ig.
Iskolája még sajnos nincs a Pagonynak, ezt tudom mondani.
Igen,
ha lenne, akkor
igen.
Egyébként
volt róla szó. Volt,
abszolút, ez egy nagyon nagy falat. Tehát nyilván valószínűleg, hogy tudnánk csinálni egy iskolát.
Az összes interjúban, amit olvastam rólatok, mindig az nagyon nagy falatnak tűnt, mindenki le akart róla beszélni,
és
aztán mégis megcsináltuk. Szóval ez egy nagy falat intézménye.
Lehet, hogy mindenképpen egy ilyen pedagógiai programunk, hogy így mondjam, az van. Tehát, hogy foglalkozunk avval, hogy a könyve a történeteink, a különböző pályázataink eljussanak az iskolákba, és ott együtt működjünk tanárokkal, osztályokkal, mindenfélében van 3-4 különböző ilyen pályázat, illetve együttműködés, tehát ezzel ilyen basic szinten foglalkozunk. De én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok mindent, amit az iskola nem tud megadni, azt a szülő otthon meg tudja adni. Tehát, hogy ezek a dolgok, ha nem is kiválthatóak, de valamilyen módon azért lehet.
Igen, valaki pótolni. Egyszer azt mondta, hosszú évekkel ezelőtt, szóval lehet, hogy azóta ez változott, és lehet, hogy az a valaki is már másképp gondolja, de hogyha a szülő, vagy a nevelés, szülői nevelés és az iskolai nevelés közötti arányokat akarjuk meglőni, akkor a szülő javára 80-20, vagy hát az otthoni minták 80 és 20. Szerintetek ez most hogy? Ez egy valid arány? Szerintetek?
Fogalmam sincs. Én azt gondolom, hogy a szülő felelőssége mindenképp sokkal igen nagyobb, mint az iskoláé. és főleg akkor, hogyha az iskola rossz irányba megy, akkor a szülő felelőssége észrevenni, hogy rossz az irány. Tehát
a szülő tud ellensúlyozni, van, el tudja vinni a gyerekét más közösségbe.
Igen, tehát egy pedagógus lehet nagyon-nagyon nagy befolyásra egy gyerekre, pozitív értelemben, és akkor a szülő felelőssége, hogy ezt hagyja el, és az általában nyilván jó, hogyha hagyja, de ha negatív dolgot érez, akkor 100%-ban a szülő felelőssége, hogy a gyereket kiszedje ebből, és semmifajta konformizmus vagy megfelelni vágyás a szülő részéről nem tarthatja bent a gyereket egy megalázó vagy egy olyan helyzetben, ahol ő neki rossz.
Van egyébként, amit még most is tudtok tanulni szülőként? Már mondtátok, hogy felnőtt korba hajlanak a gyermekeitek, de hogy van még mindig olyan, ami esetleg újdonság? Ennyi év
van, tapasztalat. Abszolút van. Tehát nekem ugye a 4 gyerek, 10 év van a legkisebb meg a legnagyobb között, sőt 11, és hát ott egész biztosan látok egy ilyen erős generációváltást a legkisebb gyerek és a másik 3 között, miközben a harmadik vagy a negyedik között nincs túl sok, 2 év van csak, de vagy ez a 2010 vagy utána született gyerekeknél szerintem egész más a, ugye a barátaikon, meg a gyerekeken látok egy nagyon különböző jelenlétet.
Folytassuk ott, hogy ez a generációváltás, ez tetszik egyébként, egy nagyon picit még szeretnék visszatérni. Méghozzá úgy, hogy vannak ugye állandónak megítélt, vagy nem tudom, olyan könyvek, például a Kisvakon mesélje, ami szerintem ma ugyanúgy áll, mint 30 évvel ezelőtt. Szóval, hogy ezek a mulandó és aktuális és állandó trendek közötti lavírozás, ez fog még érdekelni. Meghallgatunk még egy zenét, mit szóltok?
Jöhet.
Házi buli hangulat lesz, ígérem.